Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Ma halottak napja van, amely fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából általános felekezettől független az elhunytakról való megemlékezés napjává. A holtakról való megemlékezés a harmadik századtól minden liturgiában megtalálható volt a Szent Misében. A keresztény egyház hivatalosan 998-ban celebrálta először önálló ünnepként a halottak napját. Az ünnep a 11. században terjedt el széles körben, s a 14. században vált hivatalossá. Mai adásunkban havonta jelentkező beszélgetés sorozatunk folytatásaként a halálról, haldoklásról, gyászról, veszteségfeldolgozásról beszélgetünk Sütő Anna Máriával, aki egyebek mellett haldokló kísérő is. Talán kellemetlen hatása van ezeknek a szavaknak, pedig ezek életünk megkerülhetetlen velejárói, és kétségtelen, hogy az élet és a halál összetartozik. Ami megszületik, az halálra van ítélve. A haláltól értelmet és értéket kap az élet. Egy afrikai mese például így ér véget. Halál nélkül mit sem ér az élet. Fel lehet készülni a halálra? Kinek a feladata átkísérni a haldoklót a más világra? Hogyan viszonyulunk a halálhoz ma, és hogyan viszonyultak régen? Hol jobb a haldoklónak? A kórházban, vagy otthon, családi körben? A haldokló képes szabályozni, hogy ki legyen mellette az utolsó pillanatban? Hogyan lehet úgy megélni a gyász folyamatát, hogy a végeredmény beletörődés helyett belenyugvás legyen? A mai fél órában Sütő Anna Mária segít megkeresni a válaszokat. Tartsanak velünk! Halál nélkül mit sem ér az élet? Mit juttat eszébe ez a kijelentés?
Ennek a mondatnak a hatására nagyon sok gondolat indul el bennem. Például az, hogy valószínű Afrikában, ahol ez a mese létrejöhetett, a halál egy mindennapos dolog, vagy legalábbis, ha nem is mindennapos, de egy elfogadott tény. Ez sajnos nem mondható el a mai intelligens európai emberről, de ha körbenézünk a világba, azt láthatjuk, hogy mindenhol azt sugallják nekünk, hogy örökké kellene élnünk. Testünknek mindig 20 évesnek kell lennie, mindenféle kozmetikai eljárásokkal fiatalon kellene tartani a testet. Nagyon sok marketing arról szól, hogy tulajdonképpen a halál az nem létezik, vagy ne figyeljünk a halálra. De ugyanígy beszélhetünk az orvostudománynak arról a hozzáállásáról, amikor mindenáron ki akarja tolni az életet, fenntartani akár áldatlan állapotok között is. Ha úgy élnénk minden napunkat, hogy ugye sose lehet tudni, hogy mikor halunk meg, valószínűleg sokkal több örömöt és sokkal jobban beleélnénk magunkat a mindennapokba, azt hiszem.
Kétségtelen az, hogy az élet és a halál összetartozik. Mit gondol, aki fél a haláltól, az élettől is fél?
Én azt gondolom, hogy igen. Ez a gondolat, ez a élethalál, tehát a születés és a halál pillanata nekem annyira egyforma, hiszen valahonnan érkezünk, és valahova megyünk, ugye csak egy ellentétes irányról van szó, hogyha az életet veszem, mint középpontot. Ha belegondolunk, minden belégzés és minden kilégzés ezt jutathatja eszünkbe. Visszaemlékezhetünk az első lélegzetvételre, hiszen amikor megszületik egy gyerek, az első dolog, amit tesz, az az, hogy beszívja a levegőt. Próbálják ki a kedves hallgatók is, hogy vegyenek egy mély lélegzetet, hogy ez milyen érzés, amikor beengedem magamba az életet, és amikor meghalunk, ugye szokták is mondani, hogy az utolsó lehellet. Az utolsó dolog, amit tesz a haldokló, az az, hogy kileheli a lelkét, tehát kilélegzik, elengedi az életet. Szerintem ez egy gyönyörű szimbólum, és hogyha te egy rövid ideig csak figyelem ezt a tudatos belégzést, kilégzést, érzés, tudatosulhat a halálnak is a jelentősége, illetve elfogadom, hogy igenis van halál. Igen, azt gondolom, hogy a halálnak a tudata nagyon sok elfogadást tud hozni, például könnyebben tudok elengedni dolgokat. Elengedni számomra nem kedvező helyeket, embereket, hiszen az élet rövid. Nem mindegy, hogy ezt a 80-100 évet hogyan éljük.
Mit jelent a halál az élet számára, az elmúláson kívül?
A halál ott van minden nap az életünkben. Nem szeretnék pejoratív lenni, de mégis meg kell említenem, hogy ahányszor eszünk, megtelik a szervezet valamivel, és azt is el kell engedni, az is egyfajta halál. Vagy amikor szeretkezünk, ahhoz, hogy a szeretkezésnek a végpontját, az orgazmust meg tudjuk élni, ahhoz is meg kell tudni halni. Tehát el kell tudjam engedni magam valami nagyobb erőnek. De amikor este lefekszünk, beleringatom magam az álomba, vagy leteszem a fejem, és már alszom is, az is egyfajta kisebb halál. Úgy is mondhatnám, hogy egy másfajta tudatállapotba kerülök. Hogyha létjogosultságot kap a halál az életemben, például azok, akik tudják, hogy olyan betegségben szenvednek, amelyek rövid időn belül halálhoz vezethetnek, ezek a személyek, ezek az emberek felkészülhetnek az átkelésre, amihez szerintem mindenkinek joga van. Gyarmati kapu! Magyar katona folyik annak vére, jaj, nem mint a patak víze, ne folyjon a patak. Natura stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel a halálról, haldoklásról, gyászról, veszteségfeldolgozásról beszélgetünk. Tudom, nem sokára, de tudom, nem sokára, jó. Nem leszek én árva. Sütő Anna Mária azt mondta valahol, hogy már kétszer nézett szembe a halállal. Igen. Igazából a tapasztalataimat haldokló átkísérés során szereztem. Nem emlékszem a saját halálélményemre, viszont azt tudom, hogy mit hozott nekem attól, hogy szembe tudtam nézni vele, vagy valamit átéltem.
Miért akart haldokló kísérő lenni?
Az az igazság, hogy erről mindig az a pillanat jut eszembe, amikor 22 éves voltam, amikor egyszer anyósommal egy temetőbe mentünk, már nem emlékszem miért, és mondtam neki, hogy ha esetleg hamarabb halnék meg, megkérem, hogy ne temessenek el, hanem én hamvasztást szeretnék, amire az anyósom teljesen kiakadt, hiszen ő volt akkor 60, nem tudom hány éves, és hogy én hogy gondolhatok a halálra. És engem megdöbbentett az, hogy de hát miért nem gondolhatok a halálra? Ez volt az egyik motivációm, hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért nem beszélünk a halálról, hiszen ez teljesen természetes. A másik, ami nagyon fontos pont volt számomra, a Kolozsváron született írónő Polcz Ellen munkássága, könyvei, akit én, ha van olyan, hogy példaképem, akkor nekem a Polcz Ellen munkássága egy nagyon nagy példaképem. Ez indított el, de azt hiszem, hogy amióta az eszemben tudom, mindig érdekelt az életmisztériumot, és ugye a halál, a haldoklás, ez ehhez tartozik. Így elmentem, hospice segítőnek tanultam, majd bejártam önkéntesként, Hát igen, a világ furán nézi az emberek, a barátok, hogy miért keresem én vagy akár más a halállal való kapcsolatot, de talán azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy természetesnek tartottam, féltem a haláltól. És nagyon sokat segített a haldoklás, a halál utáni kutatás abban, hogy ne legyen halálfélelmem.
Mit érdemes tudni erről a folyamatról, a hospice mozgalomról, haldokló kísérésről?
Tehát a hospice a palliatív kezelésekben talán egy pár fontos dolgot emelnék ki, hogy akkor érdemes igénybe venni, illetve akkor szokták, amikor a diagnózis egy beteg szemszögéből gyógyíthatatlan, tehát visszafordíthatatlanul elkezdődik az elmúlásnak a folyamata, és szinte egyértelműnek látszik, hogy az orvoslás nem hoz eredményt. Itt amiért számomra példaértékű, az az, hogy az ember áll a központban, tehát a haldoklóról beszélünk most, minden ő körülötte forog, és minden róla szól. Tehát a hospice-nak alapelve, hogy bevonja a hozzátartozókat a haldoklásban, viszont segít, tehát hogy mindig van egy segítő, aki a családtagoknak is segít, ha kell mosogat, ha kell beszélget. Mindenáron nem kezelteti a beteget, tehát a haldoklót. Nagyon sokszor felmerül a kérdés a hozzátartozókban, hogy rendben, hát beteg az én szerettem, kimondták, hogy gyógyíthatatlan, és akkor mindent megpróbálunk, ugye főleg mi hozzátartozók, mindenféle orvost, kuruzslót, vajákos asszony, sámánt, papot, mindenkit megkeresünk, és nem tudjuk elfogadni, illetve sokszor magát a haldoklót sem vonják be ebbe, vagy pedig erőszakosan mindenhova elhordozzák, és nem veszik figyelembe, hogy mondjuk a haldoklónak mi az igénye. Tehát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy elsősorban az ő igényeit vegyük figyelembe, az ő lelki állapotát. Ő áll mindig a központban. Fel szokott merülni még az a kérdés, hogy honnan tudom, hogy mindent megtettem, honnan tudom, hogy most melyik irányba segítsem. Mert ha igazán figyelek, akkor érdekes módon a falusi asszonyok, akik ismerkedtek a halállal és nem féltek tőle, felismerik, illetve felismerték, hogy egy ember valóban haldoklik, abba az irányba kell segíteni, vagy pedig a gyógyítás folyamatában támogassák, hiszen ennek jelei vannak. Talán a legfontosabb az együttérzés, együtt érezni a családtagokkal és a haldoklóval. A hagyományban mindig a nők végezték ezt. Meghalok, meghalok, szépen temessetek, de sírom közepére, jó, de rózsát ültesse.
Natura stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel a halálról, haldoklásról, gyászról, veszteségfeldolgozásról beszélgetünk. Mit tehet a felnőtt, aki azt látja, hogy édesapja vagy édesanyja szenved, a teste mint egy csontváz, és a szemekben pedig egyre halványabban pislákol a fény, hiszen ezt nem tanítják sehol, és erre nem készít fel senki, például az iskolában. Csak úgy megtörténik többnyire, és beleállunk a helyzetbe, a történések súlyával a vállunkon.
Nagyon sok ember fél ezektől a pillanatoktól, egyrészt azért, mert mint gyerekek nagyon sok feldolgozatlan történetet hozunk, a szüleinkkel kapcsolatban nem tudunk megbocsátani, vagy azt gondoljuk, hogy valami olyan fájdalmat okoztunk a szülőknek, amitől a szülő haragszik meg a gyermekére. Azt tudom mondani, hogy talán az a legjobb, hogyha mindig elérhető vagyok. Tehát egyrészt ott vagyok mellette, nem irányítom a folyamatot, csak részt veszek a folyamatban. Arra figyelek, hogy a haldoklónak az édesanyámnak vagy édesapámnak mire van szüksége, hogyha még tud beszélni, és magánál van a haldokló. Jó arra terelni, de semmiképpen nem erőszakosan, hogy minden olyan konfliktus helyzetet, ami még megvan a haldokló életébe, próbálja rendezni. Ez azért fontos, mert sokszor találkozunk olyannal, hogy a haldoklónak elintézetlen dolga van, számára elintézetlen dolga, ezért nehezebb az átkelés, tehát nem tud konkrétan meghalni. Számos történetet hallunk olyanról, ugye, hogy messze elszakadt gyermekét megvárta, elköszöntek egymástól, és elbúcsúzott, és meghalt. Tehát, hogy az a fontos, hogy a haldoklónak a lelkét könnyítsük meg, ne féljünk a sírástól. Ez is nagyon fontos, hogy ugye a kultúránkba be van épülve, hogy nem illik sírni, mert ha sírok, akkor a másiknak rosszat okozok. Bizony néha együtt sírni nagyon jó, amikor megkönnyebbül a lelkünk, kimondjuk azt, ami bennünk van. Ne féljünk bocsánatot kérni, ne féljünk elnézést kérni, vagy bocsánatot adni.
A betegséghez, a halálhoz való modernkori hozzáállás lényegesen eltér az előző évszázadokétól, ez nyilvánvaló. Ma illik mi hamarabb tovább lépni, nem mutatni a fájdalmunkat, erősnek lenni, vagy annak mutatkozni. Anna Mária hogy látja, hogy beszéljünk a beteggel a halálról és a betegségről? És ha igen, hogyan?
Én azt gondolom, hogy minden embernek joga van tudni arról, hogy mi történik vele. Az orvos, hogyha, bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt gondolom, ha jól végzi a munkáját, megkérdezi a betegétől, hogy szeretné-e tudni a diagnózisát vagy sem. Egyébként meg jogilag köteles tájékoztatni a beteget. Ugye nem mindegy, hogy az orvos ezt hogy közli, oda vet egy diagnózist, de nagyon gyakran találkozom azzal, hogy például idősebb embereknek nem is mondják meg a diagnózisát, hanem odaírják latinul, amiből semmit nem ért a néni vagy a bácsi, és egy ilyen ködösítés, lebegtetés indul el a családon belül. Gyakori, hogy a családtagok úgy tesznek, mintha semmi se történne, és bíztatják, hogy ó, persze, meggyógyulsz, ezt még beveszed, meg ide még elviszed, elmegyünk, és meglátod, meggyógyulsz. Megint csak azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy a haldoklónak, illetve a betegnek a lelki állapotától függ. Ha én biztosítom arról, hogy együtt érzek vele és mellette vagyok, én annak a híve vagyok, hogy megvárom mindig, ameddig ő kérdez, vagy ő irányítja a beszélgetést, mindenképpen ő a fontos. Nem erőszakolhatok rá semmit. Én is természetgyógyász vagyok, de hogyha az én édesanyám az orvosában bízik, akkor ha megkérdezi, akkor mondok neki egy-két természetgyógyász lehetőséget, de nem erőltetem rá, hanem elfogadom, hogy ő az orvosában bízik, neki ő az, ami egy biztonságot ad.
Szépe Orsolya a Hospice és a Haldoklás kommunikációja című doktori értekezésében azt írja, hogy a halál a premodern korokban meghittés nyilvános volt egyszerre. A halál nem volt nagy dráma, nem szép és nem csúnya, hanem megszokott, elfogadott és természetes. A mai modern halál úgymond tiltott halál, rejtegetni való. Kudarc, az orvos és a haldokló kudarca egyidejűleg, amit a hozzátartozók is szégyelnek. Anna Mária hogy látja, hogy hogyan viszonyulunk ma a halálhoz és hogyan viszonyultak régen? Igen.
Ugye ma halottak napja van, és eszembe jutnak a pusztakamarási halottak napjai élményeim, amikor nagyszüleimmel, szüleimmel kimentünk a temetőbe, szilvapálinkát vittünk, lapotját, és a sírok mellett, néha zenészek is voltak, és a sírok mellett igazából dinomdánom volt. Ez nem is olyan régi emlék, talán mondjuk ilyen 30 éve lehetett, most nem tudom, hogy működik ez, de valamikor a halált ünnepelték. De ha nem is ünnepelték, akkor igen, elfogadták, hogy az élet része, hiszen az emberek állatokkal együtt éltek, márpedig az állatok is megszülettek, meghaltak, látták a növényeknek az élet folyamatát, ugye tavasztal erőltetünk egy magot, amiből lesz valamilyen gyümölcs vagy zöldség, azt leszedjük, és ősszel elpusztul a növény. Tehát szimbolikusan ott volt az élet-halál-életkörforgás folyamatosan. A mindennapi életből, a haláltól nagyon messze kerültünk. Gondoljunk csak a mobiltelefonjainkra, vagy a tévéinkre, vagy a számítógépeinkre, ugye, ami mindennapos eszközünk, hogy tulajdonképpen nem halnak meg a tárgyaink, tehát nem azért veszünk újat, mert meghalt a tárgy, hanem azért veszünk újat, mert van egy ettől még jobb, még okosabb, még szebb, még nagyobb, még drágább termék. Tehát, hogy egyre kevesebbszer éljük meg a halált, mint tényt a mindennapokba. Különösen azok a gyerekek, felnőttek, akik városban nőttek fel, maximum annyit láttak, hogy az aszfalton elütnek egy madarat vagy egy kutyát, sokszor a panelban, blokkban tartott kutyát is elaltatja az orvos, tehát hogy nincs meg a haldoklásnak a folyamata. Egyszerűen nem látunk halált. És ugye, mivel a természettől is messze estünk, ezért az se jut eszünkbe, hogy mondjuk minden nap, amikor megérkezik az éjszaka, besötétedik, egészen hajnalig megint csak egy áthűt értelemben, de egy halált élünk meg.
Natura stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel a halálról, haldoklásról, gyászról, veszteségfeldolgozásról beszélgetünk. Úgy tűnik, ma talán azért is nehezebb az élet természetes velejárójaként kezelni a halált, mert maga az esemény is legtöbbször kikerül a családból, a kórházak vagy otthonok kezébe. Holott vannak felmérések, amelyek szerint az emberek többsége, hogyha választhatna, inkább otthon szeretne meghalni a szerettei körében. Haldokló kísérő tapasztalatai alapján kórházban vagy otthon, esetleg nem otthon, de családi körben jó a haldoklónak?
Nekem az a tapasztalatom, hogy teljesen más az otthon haldoklás, tehát hogy a haldoklónak megkönnyíti, de olyat is láttam, hogy a haldokló nem akart a családjára terhet rakni, és ezért inkább a kórházat választotta. Ma azért nagyon sok kórházban van már hospice osztály, tehát van egy részleg, ahol kíméletesen egyedül van valaki egy szobában, odafigyelnek rá, akár az egészségügyi dolgozók, akik képzésben vettek részt, tehát emberi bánásmódban részesül a haldokló. Én mindenképpen azt mondom, hogy ha a haldoklót nézem, ha van körülmény és van lehetőség, ugye mert nem mindenkinek van lehetőség, azért ezt hozzá kell tenni, akkor én hazavinném a haldoklót, hiszen mindig az ő lelke a fontos, nem azoké, akik körülötte vannak.
Ott lenni az utolsó pillanatnál sokaknak félelmetes feladat, mások szinte el sem tudnak mozdulni a beteg mellől.
Igen, én azt gondolom, hogy az utolsó pillanat azt megélni, az egy kegyelmi állapot. Egy olyan misztériumnak vagyunk ilyenkor a tanúi, ami semmihez nem fogható. Közelebb kerülünk a teremtőhöz, közelebb kerülünk egy olyan erőhöz, ami sokkal nagyobb, mint mi, tehát megtapasztalhatjuk ezt akár a saját bőrünkön is.
A haldokló képes szabályozni, hogy ki legyen mellette a végső pillanatban. Itt arra is gondolok, amit már említett, hogy akár eszméletlen állapotban is képes napokig várni, míg megérkezik a távol maradó gyermeke rokona, vagy éppen ellenkezőleg van, aki csak egyedül tud eltávozni, és megvárja, míg mondjuk a 24 órában mellette lévő családtag elmegy a mosdóba.
Hát ez egy érdekes felvetés. Azt gondolom, hogy emberfüggő, tehát, hogy kinek milyen kapcsolata volt, vagy van a családtagjaival, de biztos vagyok benne, hogy valamennyire a haldokló nem is irányítja, hanem engedi meg magának azt, hogy hogyan haljon meg.
Napjaink világa nem kedvez a megállásoknak, az érzések megélésének, így van ez a gyásszal kapcsolatban is. Van, aki úgy értelmezi, hogy a leghelyesebb azonnal visszatérni a munkába és a megszokott menet szerint élni tovább. Hosszú távon működőképes ez a hozzáállás?
Tapasztalatom szerint nem. A gyásznak helye van, a gyász szertartásoknak jelentősége van. Ugye itt azt is mondhatjuk ahhoz csatolódóan, amit mondott, hogy általában a szertartások, a ceremóniák hiányoznak az életünkből, és maximum a reggeli kávé tud ceremónia lenni. Viszont egyéni vagy csoportos terápiák során egyértelművé válik, hogy aki nem gyászolja meg, főleg egy közeli hozzátartozóját szeretét, az későbbiekben, tehát a gyász hiánya későbbiekben hatása van az életére. Ezeknek a ceremóniáknak nagyon nagy jelentőségük volt, illetve most is van. Ha visszaemlékszem, fiatal koromra én rettenetesen lázadtam minden ceremónia ellen, viszont a tapasztalás hozta meg azt a felismerést, hogy mennyire fontosak. Akár itt gondolok a fekete szín hordásáról, akár a halál után, amikor meghal valaki, van egy rendje a hagyományban annak, hogy milyen tevékenységek folytak a házban, ugye régen házban haltak meg az emberek, a hideg szobába, hogy a tükröt letakarták, hogy lefogták a szemét a betegnek, vagy ugye lemosdatták, ha a haldokló úgy intézkedett, akkor ő már elmondta, hogy mibe öltöztessék fel, ha nem, akkor úgy megvolt, hogy a hozzátartozók átöltöztették, felfektették egy irányba, mit raktak a halott alá, tehát, hogy mindennek jelent van, és mindegyik a halottnak a lelkét vigyázza. Tehát azért voltak fontosak ezek a ceremóniák, mert hogy arra összpontosították a figyelmüket, hogy a halott lelke könnyen tudjon átlépni a másik világba. De hogy mindeközben a hozzátartozóknak is segít abban, hogy feldolgozzák ezt a folyamatot.
Tehát ők tudtak valamit, amit mi már nem, mert ugye a mai társadalomban a gyász külsőségeit egyre többen üres formaságnak tartják csupán.
Igen, én nem mondom, hogy feltétlenül külsőségekben kell gyászolni fekete ruhában, viszont a gyásznak van egy folyamata, amit így is úgy is megél az ember. Lehet ellenkezni vele, de attól a gyász megtörténik. Itt talán az a legfontosabb, hogy ez a gyász meddig tart. Tehát, hogyha én az első fázisban megállok a sok hatásnál, vagy a másodikban, amikor tagadom azt, hogy mi történt, akkor egy ilyen fázis az eltarthat akár évekig.
Hogyan lehet úgy megélni a gyász folyamatát, hogy a végeredmény beletörődés helyett belenyugvás legyen?
Ezt maga a gyásznak a folyamata meg tudja hozni. Talán az, hogy maradjon meg a cselekvés az életünkbe. Azt gondolom, hogy ha a gyász folyamatának megadom saját magam, akkor nem beletörődés lesz, hanem belenyugvás. Tehát ennyi.
Mit gondol, hogyan lehet eljutni odáig, hogy a gyászfeldolgozásban a fájdalom helyére az öröm jöjjön, amiért az elhunyt részese volt az életünknek, és részese is maradt tulajdonképpen?
Nem tudok más mondani, mint azt, hogy a gyásznak a folyamatán végig kell menni. Talán ez is a gyászfeldolgozásnak a jele, hogy könnyedén tudunk beszélni az eltávozottról. Jó és rossz oldalát fel tudjuk emlegetni, tehát nem idealizált képet festünk róla, hanem tudjuk, hogy hát igen, ezt is csinálta, meg ez az élményem is volt vele, meg az is, de hogy ez így van rendben. Ne féljünk beszélni a halottról, vagy az eltávozott hozzátartozóról. Ne féljünk történeteket felemlegetni vele. Igen, ne idealizáljuk. Lássuk meg a valóságot, igen, voltak jó oldalai, rossz oldalai, számunkra jó oldalai és rossz oldalai, és nézzük meg, hogy mennyi jót tudott hozni, vagy keressük meg, hogy mik azok a jó dolgok, amiket a mi életünkbe hozott. Halál, 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 de kegyetlen voltál.
Köszönöm a beszélgetést Sütő Anna Máriának, aki ezúttal arra mutatott rá, hogy miért és miként érdemes szembenézni életünk egyik legfájdalmasabb tapasztalatával, a gyásszal és elkerülhetetlen eseményével, a halállal. Mai meghívottunk munkájáról az asszonyképző.hu internetes oldalon tájékozódhatnak. Sütő Anna Mária jövő hónapban is jelentkezik a Natura stúdióban. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkezve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Szalóki Ági és Herzku Ágnes zenélt. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra! Yeah.